Rút könyvének a második fejezet 8. versétől a 18. versig. Tehát Rút könyve második fejezet 8. versétől. Ekkor azt mondta Boáz Rútnak, hallgass ide, lányom, ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj el innen máshová, hanem maradj csak a szolgány nyomában. Legyen szemed a mezőn, ahol alatnak, és menj utánok. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád. És ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Rút arca borult a földig, hajolt, és ezt mondta Boáznak. Hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok? Boáz így válaszolt neki. Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél félt halál után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem ismertél. Fizessen meg tetteidét az Úr, hogy legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Az asszony pedig ezt mondta. Milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram, hiszen megvilasztaltál engem, és szívesen beszéltél szolgálóddal, pedig én még szolgáló sem vagyok. Az evés idején azt mondta neki Boáz, jöjj közelebb, egyél kenyeret, és más palatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az alatók mellé, Boáz pörkölt gabonával kínált, az asszony pedig evett. Jó lakott, sőt még hagyott is. Azután föl kell tovább szeregetni. Boáz pedig megparancsolt a szolgáinak, hadd szeregessen a kévék között is, ne pirongassátok, sőt szándékosan is húzogassatok ki nekik a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedje föl, és megneszítjátok. Így szeregetett a mezőn egészen estig. Amikor kicsépelte, amit szeregetett, majdnem egy békára való árpa lett. Fölvette és hazament a városba, nem mutatta az anyósának, amit szeregetett, azután elővette és odaadta neki azt is, amit meghagyott, amikor jól lakott. Imádkozunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, köszönjük, hogy velünk vagy, hogy Te vagy a mi gondviselünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a nyomorúságban lévő emberekre is odafigyelsz. Köszönjük, hogy Te gondoskodol róluk. És köszönjük, hogyha mi is nehéz helyzetbe kerülünk, akkor hozzád fordulhatunk, hozzád kiálthatunk. Szárnyaid alá kereshetünk oltalmat magunknak. Oda futhatunk, oda rejtőzhetünk el. És köszönjük, Urunk, hogy ott nagy oltalomban lehet mindaz az ember, aki hozzád menekül. Ott nem éri el az ördög, a sátán. Ott nem tud mit tenni, ártani neki, mert a te oltalmad és védelmed biztos védelem. Senki onnan ki nem tud bennünket ragadni. Akik átérték már, hogy hisznek Jézusban, ő mondja, ez a jó pásztor, hogy senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. És köszönjük, hogy te ilyen erősen tartasz bennünket. Köszönjük, hogy a mi ragaszkodásunk, ha nem is erős, a mi kezünknek markolata nem is erős szorítás, de ha beletettük a mi kezünket a te kezedbe, a te kezed az megtartja, ha miénk még csúszni is kifele. És köszönjük, Urunk, hogy te ilyen erősen tartod a tieidnek az életét, és megáldod, gondoskodol róluk. Kérünk, gondoskodj most rólunk is, hiszen mi is ide futottunk, ide jöttünk, vágyakozva te eléd, a te szárnyaid alá, hogy oltalmat keressünk, hogy a te igéddel táplálj bennünket, és gondoskodj rólunk. Hogy jó indulatodat tapasztaljuk meg ezen a mai este is. Hallgass meg kérésünket, Urunk. Légy itt közöttünk. Amen.
Amen.
Láthattuk eddig, hogy ez a család hogyan menekül el az éhénység elől, kifele az országból. Kifutnak, kimenekülnek, ott hagyva Istenüket, az ő népüket. Aztán kezdődnek a problémák, a bajok. Meghal a családfő, aztán a gyerekek is megházasodnak, a két ifjú. De aztán nem születnek gyermekek, és ők is meghalnak. Ott marad Naomi és Ruth. Naomi az ő menyével, és Ruth-tal, és Orpával. És aztán meghallja azt, hogy van most már
kenyér Izrael földjén. Lehet visszamenni, de hát azért is megy vissza, mert Isten kegyelméből áldotta meg azt a népet, mert felé fordult, és hát ha ő hozzá is, oda fordul az Isten nyomorúságában. Visszatérnek. Orpá végül nem vállalja az utat, nem vállalja ezt a nehézséget, inkább visszafordul. De Rút ragaszkodik az ő anyósághoz, vele megy, és így érkeznek meg Betlehembe. A múltkori alkalommal ezt néztük meg, hogy mi is történik ott Betlehembe, amikor ők megérkeznek. És abból is tárgyaltuk, vagy vizsgáltuk ezt, hogy mi történik azzal az emberrel, aki megérkezik az Isten kezében, megérkezik Isten népe körében, amikor valaki odatér, visszatér a mindenható Istenhez. Mi történik vele? Hát azt olvastuk itt, hogy megmozdultak körülötte az emberek. Nézték, mi történt. A város megmozdult, látva, hogy visszatért Naomi. És amikor megtérünk, akkor mi körülöttünk is megmozdulnak az emberek. Valakik legyintenek egy nagyot, valakik bosszankodnak, vagy támadnak, valakik meg örülnek, hogy megtértünk Istenhez, és az ő népéhez. Aztán, ahogyan ott vannak, azt is láthatjuk, hogy ki hozta vissza őket. Mert látja nagyon jól Naomi, hogy ő ment el, és mivel elhagyta az Istent, elhagyta Isten népét, ezért történtek ezek a gonosz dolgok az ő életében. Ezért történtek ezek a sok rossz dolgok az ő életében, a gyásznak a fájdalma, és sok-sok minden nehézség. Kifosztottan jöttem haza, mondja. Nem így mentem el, de valaki visszahozott. Ezt is mondja, az Isten visszahozott engem. Mint a jó pásztor, amikor eltéved a báránya, a bárányhája, lehet megsebesül, kifosztott lett, de megkeresi a jó pásztor, vállára veszi, ölébe veszi és visszahozza. Ez élt át. Bennünket is nem egyszer visszahoz az Isten. Lehet ma is elmentél tőle. Messze mentél tőle. És Isten megkeres bennünket, hogy visszahozzon. Rápolja sebeinket, hogy megetesse, hogy áldást adjon, hogy gondoskodjon rólunk. Természetesen kell a ragaszkodásunk is ehhez. Hát így térnek vissza, így meséli, így mondja el életének ezt a történetét ott Betlehembe Naomi. Aztán azt is láthattuk, hogy aki ragaszkodik Istenhez, aki engedi, hogy visszatérhessen, vagyis visszahozza őt a mindenható Isten, az átéri azt, hogy Isten gondoskodik az ő sorsáról. Véletlenek sorozatait olvasunk, amelyek nem véletlenek. Megtörténik az, hogy pont akkor van árpa érésnek az ideje. Megtörténik az, hogy pont történetesen arra mezőre megy ki Rút, amely végig a rokonának a mezeje, és majd a jövendőbeliének a mezeje. Ezek mind nem véletlenek. És azt sem, hogy pont akkor, éppen akkor érkezik ki Boáz, látja meg Rútot, ki az a fiatalasszony, tudja meg, hogy kicsoda. Mindezek Isten kezébe vannak. És ha Isten kezébe teszed a te életedet, vizsgáltuk, akkor ő gondoskodik a te sorsodról, akkor ő gondoskodik a te életedről, és eszközöket használ, hogy még jobban kiemeljen, megsegítsen téged. Hálával lehet erre visszaemlékezni életünkben, az ilyen eseményekre. És dicsérni lehet a mindenható Isten ezért. És aztán, ahogy árpa érés ideje volt, Rút kimegy a szántóföldre, és elkezdi fáradozva szedegetni az elhult halászokat. És hát azt vettük, hogy mi is kimehetünk, ha már Istenhez megérkeztünk, Isten szántóföldjére, és az elhullott életeket szedegethetjük össze. Nehogy újra összetapossák, vagy rálépjenek, hanem összegyűjtsük őket Isten országa számára. Mert Isten is eljött onnan a mennyből, lehajolt éltünk, és összegyűjtött bennünket magához ölelve, hogy hazavigyen a mennynek a dicsőségébe. Hát mi is tegyük ezt, lehet, hogy voltak már olyan emberek ezen az elmúlt napokban is, akikre lehajolhattunk, odahajolhattunk, vigasztalhattunk, bátoríthattuk, és mondhattunk nekik Isten evangéliumát, örömüzenetét, hogy összeszelegessük őket, összegyűjtsük őket Isten országa számára. Hát eddig jutottunk a múltkor, és most pedig ott kint a mezőn az történik, hogy Boáz oda megy Rúthoz, és elkezdődik közöttük egy beszélgetés. És azt láthatjuk meg, hogy Boáz hogyan is visszanyúl ehhez a nőhöz, ehhez az asszonyhoz. Nézzük meg ezt. Milyen kegyelmesen, milyen jó indulattal fordult felé. Mennyire segíti ezt az asszonyt. És lássuk meg ebből azt, hogy ha Isten szántóföldjére mentél ki, ha Isten szántóföldjén te lehajolsz és szedegeted az elhult életeket, vagyis Istennek szolgálsz, mennyire segít téged az Isten. Mennyire jó indulatú hozzád. Mennyire kegyelmes és megbecsül téged. Nézzük meg ilyen módon ezt a történetet. Azt olvassuk, hogy amikor oda megy Boáz Ruthoz, akkor a következőt mondja neki. Hallgass ide, lányom, ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáim nyomában. Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk. Hát így segíti elsőnek is Boáz ezt a fiatal asszonyt. Nem kell innen elmenned. Nem fognak innen téged elüldözni. És megmondja azt is, hogy merre menjen, mit csináljon, hova tartson, ki jelöli az ő munkaterületét. És nem kell más mezőre mennie, maradjon csak itt. Szolgálj nyomában, szedegessen. Amikor Istenhez félsz, és Istennek szolgálsz, akkor Isten ebben is segít neked. Megmutatja a te munkaterületedet. Megmutatja azt, hogy hol kell neked szolgálni a gyülekezetben. Megmutatja az Isten a gyülekezetet is, amikor az ember megtér. Hogy ebbe gondolnak el téged. Ebbe a gyülekezetbe. Megmutatja azt is, hogy melyik emberekhez kell neked lehajolnod. Kire figyeljen jobban oda. Megmutatja a munkaterületet. Hogyan szolgálhatod őt. Kijelöli a határokat. Azt is megmutatja, hogy melyik területen nem kell neked munkálkodni. Az másnak a területe, másnak kell majd oda mennie. És másnak kell ott szedegenni. Másnak kell ott szolgálni az embereket, hirdetve az evangéliumot. Olyan elevenen élet most bennem, mert az elmúlt napokban Isten éppen ezzel kapcsolatosan szólított meg engem. Tudják a testvérek, hogy a baptista szeretett szolgálat sok iskolát átvett kisújtszálláson és meg az országban is több fele. Aztán megnyílt az a lehetőség is, hogy nem csak baptista iskolákba, hanem akár világiskolákba is be lehet menni, és lehet órákat tartani, bibliaismereti órákat, vagy hittan tartani lelkészetnek. Föl is bátorított a szeretett szolgálat engem, hogy na majd szükség lesz rám kisújtszálláson. Aztán megnyílt a lehetőség abban is, hogy akár itt Harcagon is az iskolákba bemenjek, és bibliaismeretet tanítsak. Beszéltem is az igazgató nővel, aki az egészet ezt kontrollálja. Nagy lehetőséget láttam. Kis halászokat gyűjtögetni Isten országa számára. Hirdetni az evangéliumot, lehajolni, meg különösen is szeretem ezeket a kis palántákat. Aztán bezárultak az ajtók. Kisújjon is, itt is. És úgy álltam, hogy most mi van. Hát uram, olyan nyitva voltak ezek a lehetőségek, és itt vagyok, és nem kellett, hogy menjek. És ezen úgy gondolkoztam, Isten elé is odatáltam, és egy darabig úgy csend volt, aztán megszólított Isten, hogy miért nem kellett nekem oda menni. Úgy szívembe jutott az igeben, ahogyan olvastam, hogy ő megóvja életedet a pusztulástól, és ő irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged. És elolvastam ezzel kapcsolatos üzenetet, és abban az volt, hogy gondoltál te arra, hogy sokszor, amikor az életedben nyitott ajtók vannak, és szeretnél is bemenni azokon a nyitott ajtókon. És végül Isten bezárja előtted. Gondoltál arra, hogy azért zárja be, hogy megóvjon téged? Valami rossztól. És úgy szíven ütött, hogy Isten azért zárta be az ajtókat előttem, mert valamitől meg akar óvni. Nem tudom, hogy mitől. Fogalmam nincs. Lehet a munka túl sok terhétől, nem tudom. hogy lelkésznek is, meg aztán hittantanának is lenni, lehet, hogy sok lenne, nem tudom. Vagy ki tudja, hogy milyen veszély lehetett ott nekem, és Isten ezért bezárta inkább az ajtót, hogy én ne menjek oda. Az nem az én területem. De nyitott egy másik ajtót. Ezt is megláttam. Amire nem mutatta, hogy viszont ez a te területed. Itt hajolgassál. Itt munkálkodja a szántóföldön. És számomra én látom ezt a felekedet közé, kis Biblia órát, amit péntek enyhén tanított. Meglátni Isten, megmutatja, hogy hol kell nekünk munkálkodni. És Isten óv is téged, ahogyan a Rútot is. Úgy munkálkodott, hogy Boáz megmondta az ottani embereknek, hogy ne bántsátok. Ne szidalmazzátok. Hogy dolgozzon ez a szántóföldön? Oltalom alatt dolgozhatott ez a Rút. És te is, amikor Isten szántóföldjére mehetsz, mész, oltalmazva vagy. Isten oltalma alatt vagy. Védi a te életedet. És nem mutatja te munkaterületed. És nem mutatja azt is, hogy hova nem kell neked menni. Pál is átéri. Amikor Izia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni. De Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mizián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy makedón férfi állt előtt, és ezekkel a szavakkal kérelte őt. Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre. Látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Lehet bennünk van nem egyszer, hogy én úgy munkálkodnék itt is, ott is, Pálban is. Menjünk Ázsia felé. És Isten lelke nem engedte. Bezárt ezt a vajtot. És hívott egy másikat. Menjetek Európa felé. És így fordult Pál, és így indult el Európa felé, legfőképpen az ő munkájában és munkálkodásában. Ezt élheted át. Isten megmutatja a te területedet. Ezt láthatjuk a Bibliában. És megoltalmaz téged. Amikor Izrael népét Isten kivezette, akkor azt olvassuk, hogy amikor elbocsátotta a fáraó népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt. Mert úgy gondolta Isten, hogy hát ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népet. A Vörös-tenger pusztája felé. Nem értették, szerintem, amikor mentek kerülő úton. Miért megyünk mi erre? Mert Isten szeret. És oltalmazni akar. Tudjátok, mennyi helyen sokszor, amikor bezárult előttünk az ajtó életedben. Pedig nyitva volt, de pont az órod előtt csapódott meg. Hányszor, de hányszor megoltalmazott valamitől Isten, amiről nem tudunk, hogy mitől. Mert jót akar nekünk. Meg az nem a mi területünk. Az lehet másnak a területe. És másnak kell oda belépni. Annak hasznos lesz. Lehet, hogy neked meg nem. És másfele vezet a mindenható Isten. Olyan jó volt látni Tisza Ivaron a háradó napon, hogy a Tisza Fürediek is eljöttek. És ott voltak. Ez a kis kezdetleges gyülekezet. És úgy öröm volt látni, hogy úgy sobokat lehetett látni, na ott ülnek a Tisza Fürediek. És úgy elgondolkoztam, hogy hát ezt a munkaterületet is Isten jelölte ki. Utaztam át rajta sokszor, és éveken keresztül, és egyszer csak az egyik évben elkezdett fájni a szívem. Én mindig ezen a városon átutazok, és itt nem szolgálunk ebbe a városba. Itt nincs gyülekezetünk. Nem akar itt Isten egy gyülekezetet, hogy fölvetődött benne. Egyre jobban, amikor áthajtottam, olyan szorongás fogott el. Aztán imádkoztam ezért. És imádkozásom után nem sokkal csörög a telefon. Fölhív egy illető. Németországból hazajöttem, vagyis ideig költöztem Tiszafüredre, nyugdíjas éveimet itt akarom eltölteni, és látom, hogy itt nincsen baptista gyülekezet. Hát nincs itt Füreden. Mondtam, hogy nincs. Hát olyan jó lenne, ha lenne. És elkezdett egy beszélgetés lenni közöttünk, és így indult el a füredi misszió. Hogy Istennek már válasza volt, igen, legyen egy gyülekezet. Aztán elfáradtam benne. Aztán abba hagytam. Én egyedül éreztem magamat ebben. De Isten nem hagyta abba.
elküldte az egyik misszionársát, egy amerikai házaspárt, Gerit, és eljött hozzám, bejött hozzám az irodába, mert beszélgetni akar velem. És azt mondja, hogy én megimádkoztam. És Isten arra vezette, hogy tiszta füledet plántálni kell egy gyülekezetet. Na mondom, ugyanezt látom én is. Csak már kezdtem olyan egyedül érezni magamat ebben. De jó, hogy neked is kijelentette az Isten. Akkor ez nekünk közös munkaterületünk. Menjünk akkor erre a szántóföldre. Aztán ahogyan Isten elvezetett bennünket a művelődési háztól ide a söröző fölé. És aztán onnan följöttek az emberek. És elkezdtek járni abba az Isten tiszteleti terembe. És megjelennek már igaz, már nem az első alkalommal. És érdeklődnek Isten felől. Imádkoznak, megváltozott az életük. Milyen jó ezt látni. Persze örvendeznénk, hogyha már meg is keresztelkednének. Be is merítkeznének. De Isten jelölte ki ezt a területet. És életedben kijelöli neked is. Kire figyelj jobban oda? Talán még szomszédodra. Még rokonodra. Méghez és még emberhez hajoljál le. És ha nem véletlen vagy azon a munkahelyen, vagy nem véletlenül fordulósz azon a területen. Mert Isten kijelöli a mi területünket. Hogy ott munkálkodjunk. Ezt tette Boáz is Rúttal. Maradj itt, és itt tevékenykedjél, itt szedegessél. Aztán azt is látjuk, hogy olyan jó indulatú is volt Boáz, hogy közben ő gondoskodott erről az asszonyról. Nem csak kijelölte a munkaterületét neki, hogy mit csináljon, mit tegyen, hanem azt olvasok, hogy megparancsoltam a szolgáknak, mondja, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. És nem csak inni adott neki, hanem azt olvassuk, hogy az evés idején azt mondta neki Boáz, jöjj közelebb, egyél kenyeret, és más falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az arató mellé, Boáz pörkölt gabonával, kínált az asszony, pedig evett jó lapot, sőt még hagyott is. Boáznak nem volt szolgáló lánya, Rút. A törvény arról szólt, hogy engedje meg a jövevényeket, a szegényeket, hogy szedegessenek a földjén. Az már nem volt előírás, hogy inni adjon nekik, meg az sem, hogy etesse őket. Ezt a szolgáltal kellett megtennie. A Rúttal viszont így viselkedik. Inni ad neki, sőt, még eledelt készít neki, vagyis gondoskodik róla. Na, ilyen az Isten. Beállsz a munkába, beállsz a szolgálatába, és elkezd rólad a mindenható Isten gondoskodni, mert megbecsül téged. Elkezd egyre jobban szeretetét megnyilvánítani felét. Olyan szép történet a Bibliában, Illésnek a története. Csodálatosan tette ezt az Isten ezzel a szolgával, amikor kijelenti, hogy több évig nem lesz eső. És aztán el kell rejtőznie, mert halálra keresi a király. Hogy Illés próféta, ezt mondták, meg kell ölni. Hát milyen szörnyű csapás ért az országot. És Isten azt mondja, hogy eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a kerítpatak mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihasz. A hollódnak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a kerítpatak mellett, a Jordántól keletre. A hollók voltak neki kenyeret és húst. Reggel kenyeret és húst este. A patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszállott a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kelj föl és menj el Szidonhoz, tartozó Sereptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Lesz onnan sem sok mindene volt. Ott készülődött, hogy ezt még negesszük, azt meghalunk. Igen, csak Isten azt üzeni Illés prófét által, a lisztes fazék nem ürül ki, az olajkorsó nem fogy ki, még az Úr esőt nem ad a földre. Így gondoskodott róluk. Így gondoskodott az ő prófétájáról. Látjátok? Beáll a szolgálatba Illés próféta. Szolgálnak hallja az Istent. Éhínség van, de őróla gondoskodik a mindenható Isten. Őróla csodálatosan még állatokat is küld, különféle eszközöket, hogy az ő prófétája, az ő szolgálja az hiányt nem szemlézed. Isten gondoskodik a te lelkedről is, szívedről is, és fizikálisan is, amikor Isten felé fordulsz, megtapasztalhatod, hogy a nyomorúságodból kiemel, kihoz téged. Emlékszek arra, amikor négyedikes voltam a gimnáziumban, és ott gondolkoztam, hogy ezután, ha elvégzem ezt az iskolát, hogyan tovább? Mi lesz belőlem? És egyre jobban rám nehezedett az, hogy az a vágy, ami régebben is föltölt, hogy Isten akar engem elhívni. És megkérdeztem, és igen, ő el akart hívni az ő szolgálatába. Kijelentette, nemet mondtam, makacskodtam, újra mondta, végül igen mondtam neki. Aztán eljött az új év utolsó napja. És a gyülekezetből többen egy házban gyűltünk össze, hogy együtt legyünk új év utolsó napján. Bibliát is olvasunk, jól érezzük magunkat, és éjfél körül vagy éjfél után húztunk egy igeverset, mint általában szokták a hívők. Kinek mit üzen a mindenható Isten? És én a következő igét húztam. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, az megbecsüli az Atya. Én ki sem mentem a szántóföldre arra, amit Isten kijelölt, de azt mondta, hogy ha te kövessz engem, megbecsüllek téged. Látjátok ezt a nagy megbecsülést? Úgy megmelengedte a szívemet akkor, hogy ennyire kegyelmes az Isten. Pedig hát én vétkes vagyok. Meg te is az vagy. Meg mindannyian az vagyunk. De hogyha őt akarjuk szolgálni, ha őt akarjuk követni, megbecsül téged. Gondoskodik rólad. Megbecsülésében el is benne van, hogy gondot visel rólad a mindenható Isten. Emlékszek arra, amikor harmadikos voltam a teológián, vagyis akkor lettem volna harmadikos, a nyári szünetet éltük, és közben én megházasodtam, és a teológia kezdés előtt két héttel tájékoztattam bennünket arról, hogy nincs kollégium, a teológia eladta, és mindenki keressen Budapesten a habéletet. Na hát fogtuk a fejünket. Mert mi ott igényeltünk, ott abban a kollégiumban olcsón egy egyszerű helyet, ahol a házasságunk első évét eltölthettük volna. Nincs. Na de Budapesten milyen albérleti lehetőségek vannak? Milyen összegekkel? Nagyon jól tudjuk. És friss házasként mind a ketten még tanultunk, hát nagy bevételünk nem volt. Böngészük mi az albérleteket, de láttuk, ezt se tudjuk kifizetni, azt sem tudjuk. Fölutaztunk Budapestre az Érnyitóra. Ott volt a Batyú velünk, hogy hát nem tudtuk még, hogy hol fogunk adni, de vittük magunkkal. Isten majd megsegít bennünket. Mi próbáltunk, kerestünk, nem találtunk. És ahogy megérkeztünk, ki voltak rakva albérlet címe, tehát elkapkodtak. Nekünk már az jutott, ami jó kis összegeket mutatott. És már kiürült a teológiai épülete. Már csak lézengett néhány diák, meg mi. És ott tébláboltunk, most mi lesz? Mondtam, menjünk haza. Menjünk Debrecenbe vissza. Aztán majd a tanítási napra visszajövünk. És ahogyan mentünk kifele az ajtón, hát egy jó ismerős jött vissza, egy lány, és kérdezi tőlünk, hogy van-e nekünk albérletünk. Hát mondjuk, hogy nincs. Úgyhogy megyünk az állomásra. Azt mondja, pont azért jött vissza, mert egy olyan albérletet talált, ami végül neki nem lesz jó, mert kiment oda Tahiba, na de hát ott egyedül legyen. Aztán közben felajánlották neki, hogy itt Budapesten, itt többekkel együtt lehetne. Úgyhogy jött vissza, hogy visszaadja ezt az albérletet, visszahozza. Hát ezt szívesen átadja nekünk. Kimentünk együtt, megbeszéltük az idős házaspárral, hívő keresztény emberek, aztán megmondták az összeget, hát mi csak ott néztünk. Ennyi. Ilyen kevés. És még akkor aranyosak voltak, hogy azt mondták, hogy hát még magunknak még be kell járni, mert béletet is kell venni, sorolta a nénike. És akkor én meg a számolgattam, amikor már ott laktunk, hogy Hát ez a rezsi díjra sem nagyon elég, amit mi fizetünk. Ez mind csak szolgálat. Isten eszközöt küldött, visszaküldte azt a lányt, egy ilyen házaspárt adott, hogy mi az házasság első évébe így tudjunk lenni, és így gondoskodott rólunk. A következő év is csoda volt. Most sem volt több, nagyon sokkal több bevételünk. Akkor már mondjuk a feleségem dolgozott. Akkor pedig egy Amerikába kiutazó házaspár mondta az egyik rokonának, Vácon, hogy add ki a lakásunkat. Egy 4 szintes épület. Add ki valakinek, csak lakjon benne. Azt fizesse a rezsit, de nem kell többet. És hát így találtak meg ebből az igénnyel bennünket, ezt se nagyon kutattuk, és így laktunk utána a másik évbe Vácon. Egy elég pompás épületben. Isten ennyire tud bennünket, vagy hozzánk jönni és gondoskodni rólunk, amikor elkezdjük életünket oda tenni neki, elkezdjünk szolgálni neki, és átéljük, hogy ő gondoskodik rólunk, lehajol hozzánk, és szeretettel fordul felünk, és ez nem csak fizikálisan történik, hanem a lelkünkben is gondoskodik rólunk, élelmet ad, inni ad nekünk, erőnk legyen, hogy tudjunk felé fordulni az embereknek, hogy tudjunk valamit továbbadni az embereknek. Annyi életet kapunk, hogy még marad is. Rótnak marad is. És aztán el tudta vinni nap végén az anyósának, és oda tudta adni, amit meghagyott. Te is annyit kapsz sokszor az imaházban, a reggeli csendességedben, hogy marad is. És el tudod mondani a szomszédodnak, el tudod mondani éppen egy olyan nehéz helyzetű embernek, akinek pont arra van szüksége, arra az igeversre, arra a bátorításra, amit reggel kaptál a mindenható Istentől. És elmondod neki este. Viszed felé. Gondoskodik rólunk, hogy mi is gondoskodjunk másokról. Lelkiekben, testiekben egyaránt. Milyen áldás ez, amikor ezt az ember megtapasztalhatja ezeket az áldásokat. Valaki azt mondta ezt, hogy Isten szántóföldén boldogság munkálkodni. Nem érdemeljük meg, hogy oda kimenjünk, hogy egyáltalán ott bármit tegyünk. De Isten gondoskodik rólunk, megállt bennünket még jobban, hogyha kimész, ha meglátod a munkameződet, és szolgálod őt. Dávid azt írja, gyermek voltam, meg is öregettem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem az, hogy gyermeke boldogsá vált. Igen, az igaz ember Isten szolgálja. És nem azért igaz, mert ő tökéletes, hanem Isten megigazította. Megbocsátotta minden bűnét. Az az ember nem lesz elhagyatott. Az az embernek még a gyermeke sem lesz kódos. Ezt mondja Isten igéje. Ezt látta meg Dávid. Vagy a példabeszédek könyvében. Nem hagyja az Úr éhezni az igaz embert, de a bűnösök mohóságát elveti. Ezt olvassuk az igében. Hogy Isten így gondoskodik rólad, felét fordul. És azt is mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy keressétek először az ő országát és igazságát. És ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Nem kell aggódni ezért. Ruházat, meg kocsi, meg ház, meg ki tudja micsoda. Nem ezért kell hajtani. Hanem az Isten keresni. És az Isten azt megadja. És rendelkezésünkre bocsátja, amikor kimegyünk a szántóföldre, az ő mezejére, és elkezdünk munkálkodni, tevékenykedni az Úrért. Legyen az most polgári állásban az ember, legyen az más állásban az ember, lelkészi állásban, megtapasztalhatja mindezt. Aztán azt is láthatjuk ebben a történetben, hogy nem csak gondoskodott, meg kijelölte Boáz a munkaterületét, hanem a fölött kapott, szinte jutalmat kapott, mint amennyit gondolhatott volna. Hiszen a törvény úgy szólt, hogy ami elhult, azokat szedegesse össze. De Boáz azt mondja az embereinek, hogy húzogassatok kifele a kévéből. Az direkt hagyjatok hátra neki. Hagy szedegessen többet össze. Ezt mondja Boáz. És így még többet összeszedhetett rút. És kicsépelhette. És egy dékára való árpa lett belőle. Ez akkoriban azt jelentette, hogy kb. 20 liternek felelt meg. Tehát így a VK-val kapcsolatosan.
ez körülbelül, amikor kicsépelte, benne voltak olyan 15 kilók nyomot. Ezt vihette haza, ez több napi eledelre elég volt számára. Nem egy napira, hanem több napira. Ez bőséges volt. Ez remény feletti volt. Mondhatom így, ez gyutalom volt. Maga az étel is, az ital is, meg ezt is, hogy ennyit összegyűjthetett. Amikor fáradozol Isten országáért, Isten szántóföldjén, akkor bőséget fogom megtapasztalni a te lelkedben. Bőséget. Emlékszek rá, amikor a debreceni gyülekezetben mondták azt, hogy el kéne menni Kisvárdára, havonta, kivállalja. Aztán oda jött hozzánk Kovács Géza bácsi, a lelkipásztor, és mondta, hogy rám gondolt. Hát utazunk 100 kilométert, oda-vissza 200. Ott egész nap, ott legyünk, hát jobb lenne pihenni is, mondhattuk volna. De mi pont azért imádkoztunk, hogy Isten mutass meg a mi szolgálati területünket. És aztán elvállaltuk. Úgy láttuk, hogy Isten oda küld bennünket. Fáradta jöttünk haza minden nap. De sokkal bőségesebben, mintha a gyülekezetbe ültünk volna egész vasárnap. Sokkal több mindent tapasztaltunk meg. Sokkal másabb volt az a vasárnap. A többi vasárnaphoz képest. Azok is jók voltak természetesen, de itt nagyobb bőség volt. Amikor az ember kiment, beállt, munkálkodott, mentünk a kórházba, Isten tiszteteket tartottunk, emberekhez mentünk, betegekhez mentünk kórterembe, délután meg az Isten tiszteleten voltunk a helyi gyülekezetnek. Ott is kérték, hogy szolgáljunk, bizonyságot tegyünk, szóljunk hozzá. Bőséget tapasztaltunk meg. És bőséges lesz a te életed, mert aki mást felüdít, maga is felüdül. Bőséget fog megtapasztalni, és nem csak ezt, hanem azt is, hogy jutalmat kapunk, jutalmat nyerünk a mindenható Istentől. Mert jutalomban részesít bennünket. Azt mondja Boáz Rútnak, fizessen meg tetteidét az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. És nézzétek meg, hogy milyen alázatosan válaszol, te az asszony. Milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram, hiszen megvigasztaltál engem, és szívesen beszéltél szolgálóddal, pedig én még szolgálósabb vagyok. Ilyeneket mondasz. Még amikor megengedi, hogy ott a szántóföldjén, meg oltalmába veszi Boáz, akkor meg azt mondja Rút, földig hajolva Boáz előtt, hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok. Elvileg el is üldözhetnél erről a vidékről. A te földedről. Érzi az ember, hogy méltatlan. Érzi az ember, hogy nem érdemlő mi jutalmat, mennek a dicsőségét. Érzi az ember azt, hogy ha munkálkodok is, fáradozok is Istenért, ha még odaállok az anyósom mellé is, ha még nem hagyom el a nyomorúságban, meg segítem, nem ezért jutok a mennybe. És nem érdemlem meg a jutalmat. Kegyelemből kapjuk meg. Isten kegyelméből. Ugyan olvassuk Efézusi levélben, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által. És ez nem tőletek van. Isten ajándék az. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Lehet fáradozunk, lehet gyűjtögetünk a mennyi dicsőségére. De mindez kegyelem. Ajándék. Ahogyan ajándék volt, hogy Boáz meghagyta, hogy a kévérből húzigáljátok ki fel a kalácsokat. Hagyjátok hátra, hagyj szedje össze. Ez a Rút. Jutalom. Kegyelem, ami számunkra. Fáradozzál Isten szántóföldjén. Mert annál több lesz itt a lelki jutalmad, lelki békességed és bőséged, meg ott majd a mennyben, annál több lesz. Hagyj mondjak el erre történetet. Egyszer egy gazdag hívő asszony fölkerült a mennybe, halála után, és az angyalok kísérték az ő házához. Mentek, és bemutatták, na itt a te házad. Egy kis pici kis kunyhócska volt. Ragyogó volt, szép volt az. De kicsike volt. Ő nagyobbra számított, ez a gazdag asszony. És mondta, hogy hát annyi ház mellett elhaladtunk. Mindegyik olyan nagy volt. Az enyém meg ilyen kis picike. Hát persze ilyen nem lesz a minden, csak egy mese, egy legenda. De már hogy így méltatlankodnánk. De azt mondták az angyalok, hogy hát ezt küldted föl. Lent a földön, amit gyűjtöttél, az ennyire volt elég. Isten ennyire szolgáltat, hogy ezt a kisebb kunyhót tudtunk neked megépíteni. Ezt a hajlékot, ezt az örökkévaló hajlékot. Azt mondja az gazdag asszony. Na de ott átelemben, az a nagy házad meg ki? Azt mondja az angyal, a te kertészedé. Mert ő jobban szolgálta az Istent. Ő többet gyűjtögetett. Ruth fáradhatatlanul gyűjtöget ezen a szántóföldön. Még enni se sok ideig állt meg. Mondják is a szolgálók, hogy már itt van, és fáradhatatlanul nyomja, gyűjt, tevékenykedik, szorgoskodik. De jó lenne, hogyha a mi életünkben is így lenne, hogy Isten szántóföldjén gyűjtögetnénk, szorgoskodnánk, mert nem csak azt gyűjtjük össze, az elhullott életeket, akik majd a mennybe jutnak, hanem számodra a jutalmat is gyűjtögetett, ami örökké való. Azt mondja Jézus, hogy ne elmúló gyűjtsetek itt a földön, mint a rozsa meg a moly megemészt, hanem örökké valót. Oda a mennybe. És amikor Isten szolgáljuk, neki engedelmeskedünk, akkor örökké valót gyűjtünk. Hát állj be ebbe a munkába te is, ahogyan beállt Ruth is, ott fizikálisan mi álljunk be egy lelki értelemben, és fáradozzunk, és tapasztaljuk meg Isten jóságát, Isten jó indulatát, hogy az ő szántóföldjén vagyunk, megjelöli a te határaidat, hol fáradozzál, hol munkálkodjál, közben oltalmaz a te életedet is, ahogyan dolgozol, tevékenykedel ő érte. És megtapasztalod ő gondviselését is, hogy jó neked, áldásokat a számodra, gondoskodik rólad, lelkiekben, testiekben egyaránt. És azt is átéled kegyelemből, hogy fáradozásodnak meg lesz a jutalma. Örökké való jutalma lesz, amit senki el nem vehet tőled, amit a menny dicsőségében átvehetsz majd. Amen. Urunk Istenünk, áldunk téged, hogy aki hozzád jön, aki a te szárnyaid alatt keresi az oltalmat, az megteleli. Oltalmazod azt az embert. És köszönöm, Uram, hogy te lehetőséget adol annak az embernek, hogy téged szolgáljon. Kijelölöd határait, megmutatod, hogy merre munkálkodjon, tevékenykedjen. Te gyermekeid számára adod kegyelme ajándékaidat, képességeket, hogy téged tudjanak szolgálni. Mások épülésére, vigasztalására, vagy éppen megtérésére legyenek. Köszönjük, Urunk, hogy mi is így hajolhatunk a embereket. Bocsáss meg, hogyha mégsem fáradozunk annyira, mint ahogyan itt olvastuk Ruthról. Segíts, hogy buzgóságosabban a te lelked által, a szent lelkeden keresztül tudjunk munkálkodni. Gyűjtögetni az embereket az örök életre. De nem csak oda, hanem gyűjtögetni mennyei kincseket. Saját számunkra, magunk számára. Köszönjük, hogy kegyelemből kaphatunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által örök életünk lehet. És amikor engedelmeskedünk te neked, még ha egy pohár vizet is adunk más valakinek a te nevedben, azt te följegyzed ott a menny dicsőségében. És ezért is jutalom jár. Áldunk ezért, hogy ilyen jó indulatú vagy hozzánk. Noha mi vétkeztünk ellened, és föllázadtunk ellened. És nem elzabasz bennünket, hanem örömmel látsz bennünket szántóföldön, örömmel látsz bennünket munkameződen. És segítesz nekünk, hogy jól tudjunk tevékenykedni azon, veled együtt. Áldunk ezért szent nevedet, és köszönjük, hogy te gondoskodol is rólunk. Ahogyan munkálkodunk és szolgálunk neked, te megbecsülsz bennünket. Milyen nagy a te kegyelmed, Uram, és mennyire jó a te jóságod mi irányunkban. áld meg továbbra is a mi életünket. Továbbra is te légy gondviselünk, és hogy tudjunk mi is másokról gondoskodni. Hogy tudjunk másokat felüdíteni, megbátorítani, felemelni, megerősíteni. És könyörgünk most, Urunk Istenünk, azért a két testvérünkért, akik kórházba kerültek. Köszönjük, Urunk, hogy jól sikerült a műtét Sándor életében. Légy vele, áld meg őt, adj gyógyulás számára, felépülést. Könyörgünk Marika néniért is, Uram, légy vele is. Áld meg az ő életét, gondoskodj róla, lelkiekben, testiekben egyaránt. Áld meg őket, ott abban a környezetben. És ha számokra felé oda kell fordulni más betegekhez, adj nekik lelki erőt, hogy tudjanak vigasztalni, bátorítani, felüzíteni ott mellette levő beteg ágyukon embereket. Köszönjük, hogy imádkozhatunk így őértük, és áld meg az ő életüket, és a miénket is egyaránt. Amen.
Amen.